A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Közeledik a gyermeknap, amikor mi szülők igyekszünk különös figyelmet szentelni gyermekeinkre, különös élményekben és ajándékokban részesíteni őket, hogy érezzék, ezen a napon igazán körülöttük forog a világ. Bár tudjuk, hogy a gyerekek minden nap figyelmet, odaadást és szeretetet igényelnek, akkor is, ha sokszor nincs időnk rájuk, vagy éppen fáradtak vagyunk esténként. Hogyan tartsuk meg az egyensúlyt a gyermeknevelésben? Jó-e az, ha a gyermek mindent megkap, amire szüksége van? Engedjük-e a digitalizáció hullámaival sodródni azért, hogy ne maradjon le társaival szemben a digitális fejlődés útján? Vagy jobb, ha többet mozog és sportol? Többek között erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Miklós Csongor, pszichológus. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Két nappal a gyermeknap előtt boldog és felhőtlen gyermekkort kívánunk minden prücsöknek, és azt ajánljuk nekik, hogy élvezzék ezeket az éveket, amíg lehet, ne akarjanak minden áron felnőni, hiszen sokan közülünk bizony visszazökkennének néhány évtizedet, hogy újra élvezhessék a gyerekkort. Csongor, szeretne újra gyerek lenni ebben a világban?
Hát én most lehet, hogy furán fog hangzani, de a gyermekségemnek az egyik részét azt hiszem, hogy megőriztem, úgyhogy én a hétköznapjaimban is nagyon sokszor azt érzem, hogy részben egy kicsit gyermek vagyok. Hogy ebben a világban szeretnék-e gyerek lenni, most ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy sokan elmondhatjuk azt, hogy abban az időben, amikor mi nőttünk fel, akkor talán egy picivel jobb volt, de valószínűleg tartom azt is, hogy ezek a generációk, akik most nőnek fel, ugyanezt fogják mondani majd 20 év múlva, úgyhogy nagyon nehéz lenne erre a kérdésre válaszolni.
De miért volt jobb? Akkor nem volt ennyi csoki, nem volt ennyi telefon, nem volt ennyi tévéműsor, nem volt YouTube, bocsánat, ilyen olyan közösségi oldalak. Mitől volt jobb vajon?
Hát én azt gondolom, így, hogy visszatekintek a gyerekkoromba, hogy nagyon sokat voltunk kint a szabadban, nagyon sok lehetőség volt a szabad játékra, és annak köszönhetően, hát azt gondolom, például a mozgás koordinációm is, és nem akarnék megbántani senkit, de azt hiszem, hogy a sportban például nekem azért volt nagyobb lehetőségem, vagy tudtam elérni többet a kortársaimnál, mert sokat voltam kint, és ez a mozgás fejlődésemre azt hiszem, hogy jó hatással volt. De azt is hozzá kell tenni, hogyha lettek volna körülöttem digitális eszközök, és a szüleim, nagyszüleim engedték volna, hogy azokkal játszak, foglalkozzak, akkor sajnos azt mondja a szakirodalom, hogy nem a szabad játékot választottam volna, hanem arra fele orientálottam volna, úgy, ahogy azt most nagyjából látni is lehet a gyermekeken, akiket a digitális eszközök közelébe engednek.
Erre van valamiféle magyarázat? Tudományos magyarázat?
Viszonylag egyszerű a magyarázat, a tudomány szerint azt mondja, hogy ezek a kütyük, a digitális eszközök olyan ingereket adnak, amire az agy úgy reagál, hogy nagyon könnyen függővé válhat. Tehát, hogy ilyen nagyon gyorsan változnak a képek, izgalmasnak tűnnek, és teljesen úgymond beszippantja az emberi agyat, és ez az igazából a válasz, ez a gyors dopamin termelődés.
Vajon egy madárcsicsergés, vagy egy szép állat látványa nem ugyanezt produkálja az agyban? De hát nincs arra lehetőség, ugye?
Hát igazából, hogyha most azt nézzük, itt a műsoron el is hangzott a felvezetőben, hogy mire lenne szüksége egy gyermeknek, ellentétben azzal, amivel pótolja mondjuk ezeket a szükségleteket. Természetesen azt gondolom is, ezt nem is talán, nem is titok, hogy arra lenne szükségünk, hogy egy érzelmileg és fizikailag is biztonságos környezetben gyermekként a saját fantáziánkat előhívva játszunk, és egy bizonyos, mondjam azt, hogy lassú tempóban nevelkedjünk, amire az idegrendszernek valójában szüksége van. Na most az a legnagyobb probléma, hogyha ez nincs megteremtve egy gyermek életében, ez az egészséges lassúság, akkor ő valamiféle megoldásokat keres, természetesen tudattalanul. És ezért van az, hogy rögtön mondjam azt, hogy a szorongását is akár oldja az, hogyha ezekhez a digitális eszközökhöz jut. Nevezhetjük ezt bátran pótcselekvésnek, vagy akár egy megküzdési stratégiának, ami nagyon sok szülőnek ugye úgy tűnhet, hogy na milyen jó csendben van a gyermeke. Csak hogy ennek van egy borzasztó nagy ára hosszú távon. Egyrészt ugye, hogy nem mozgunk, ez teljesen világos, de hogy az idegrendszeri fejlődésre is nagyon káros hatással van az, hogy a gyermekeink rá vannak cuppanva ezekre az eszközökre.
Igen, arról nem is beszélve, hogy az interpersonális személyközi kapcsolatok gyakorlatilag nem léteznek.
Hát igen, illetve úgy tűnik, hogy léteznek, ez az érdekes benne, mert azzal, hogy ők össze vannak mondjuk kötve a különböző játékokban egy fülessel a fejükön, végül is arra a szükségletre részben válaszol, hogy ők barátkoznak, csak aztán, amikor úgymond kimennek a világba, akkor valamiért, és tudjuk pontosan ezért, nehéz nekik kapcsolatot teremteni. És ez megint csak arra felel ki, hogy még inkább az online világ, még inkább a csetek, vagy a csetprogramok, különböző applikációk segítségével tartanak kapcsolatot, és ugye hát megint nem árulunk el nagy titkot, hogy ma már, amikor nagyon sokfajta ilyen társkereső program vagy applikáció is létezik, hát egyre inkább az igazi emberi kapcsolatok rovására megy ez, és egyre távolabb kerülnek fizikailag is, és azt gondolom, hogy hát részben érzelmileg is az emberek egymástól.
Fantáziát mennyire engedi kibontakoztatni ez a sok kütyüzés? Igen.
Hát most, ha nagyon drasztikus akarnék lenni gyermeknek előtt, akkor azt mondanám, hogy semennyire. Ugyanis van ugye az a mondás, ezt már talán Dekerdi Tamás tanár úr is mondta, hogy az a legnagyobb probléma a digitális eszközökkel, hogy a külső kép blokkolja a belsőt. Tehát addig, amíg az én gyermekem egy képernyőt néz, televíziót, bármit, addig teljesen leáll az a része a történetnek, hogy a fantáziája mozogja. Tehát leköti, belebambul, így is lehet mondani, és pont az, amit el lehetne képzelni, mint amikor mesét olvastak neki, hogy az ő fantáziája tölti ki ezt a gyönyörű világot, ő készen kap valaki által lerajzolt, meggrafikázott képeket, játékokat, és maga a fantázia világa az abszolút nem működik. Tehát, hogy az blokkolva van ezekben a pillanatokban, percekben, de sajnos azt kell mondani, hogy órákban.
Igen, engedje meg, hogy egy rövid zárójelet tegyek. Emlékszem, hogy mekkora kiábrándulás volt számomra, amikor az Egri csillagok című filmet először láttam, ugye, mert hogy én elolvastam elég kicsi gyermekkoromban, és többször is az Egri csillagokat, elképzeltem magamnak azt a világot, amiben éltek, aztán amikor a képernyőn moziba azt hiszem láttam legelőször, hát köszönő viszonyban nem volt azzal, amit én elképzeltem magamnak.
Igen, hát ezt azt gondolom, hogy mindannyian megtapasztaltuk.
Attól ez még egy jó film, szó se róla, nem?
Persze, csak hogy a fantáziánk az és mindenkinek ugye egyénileg sokkal színesebb képet fest ki, mint amit végül mozivászonra szubjektíven ki lehet vetíteni. Úgyhogy ezt sokan megtapasztaltuk, azt hiszem.
Szülőként tudjuk ellensúlyozni ezeket a társadalmi hatásokat? Kell, hogy ellensúlyozzuk, vagy inkább hagyjuk, hogy a gyerek sodródjon az osztálytársaival, barátaival azért, hogy például ne közösítsék ki, hiszen ez a veszély azért fennáll?
Ugye ez a kortárs bántalmazás, amiről tetszett is beszélni, ez a kiközösítés, ez hanem mindenhol jelen van. Na most azért azt látni kell, hogy sokkal nehezebb, idézőjelbe teszem részben ezt, nehezebb kiközösíteni azokat a gyermekeket, akik jól vannak. És a jól lét az azt jelenti, hogy otthon megkapják azt a megfelelő bizalmat, figyelmet, most akkor ezt nevezzük akár szeretetnek, mert én azt gondolom, hogy szeretni a gyermekünket annyit jelent, mint megérteni őt, vagy figyelni rá. Tehát, hogyha engem azért fognak az osztálytársaim kiközösíteni, mert nekem nincsen okos telefonom, én akkor azt hiszem, hogy azért tarthat éppen olyan hosszú ideig, és fognak találni sajnos valaki mást, aki találnak valami más hibát. De meg, tehát azért engedni az okos készülékek közelében még nagyon fiatal gyermek, vagy kis gyerekeket, hogy az iskolában elközösítsék ki, azt hiszem, hogy ez, hogy egy ilyen sportszakzsargonnal élják, ez egy óriási kapufa a szülőknek, családoknak. A gyermeknek nem okos eszközökre van szüksége, és nem arra van szüksége elsősorban, hogy a kortársaihoz kapcsolódjon, hanem hosszú-hosszú ideig az az ő szükséglete, hogy legyen egy érzelmileg elérhető, legalább egy, de az a jó, ha több felnőtt szülő az életében, aki ezt hazamehet, akinek elmondhatja, hogy mi volt az iskolában, akivel együtt, akinek úgymond, akinek a társaságában töltekezhet ez a szeretettartálya, mire egy gyermeknek nagyon-nagyon hosszú ideig szüksége van.
De mit mondjon a szülő, hogyha a gyerek minden nap azzal jön haza, hogy már csak én vagyok az egyetlen az osztályban, akinek nincs okos telefonja?
Ugye, azt hiszem, hogy ez egy összetett kérdés, de nagyon nagy a felelőssége a szülői közösségnek is. Én itt, ahol élek, tudok olyan iskolákat, ahol a szülők összeálltak, ha lehet így mondani, és megbeszélték azt, hogy először negyedik osztályig nem lesz senkinek okostelefonja. Amikor látták, hogy ez működik, akkor megbeszélték, hogy csinálják úgy, hogy nyolcadik osztályig ne legyen senkinek okostelefonja, hogy ez nem pont, amiről ön is beszél, hogy ne legyen ez a fajta kirekesztés. És most ott tartunk, hogy arról beszélgetnek, hogy talán még ezt fennebb is lehetne ezt a határt nyomni, mert hogy csak a pozitív jeleit látják ennek a történetnek, főleg úgy, hogy ezt közösségi szintre tudták emelni. Természetesen, hogyha van 29 gyermek, aki folyamatosan arról beszél, hogy milyen különböző applikációk vannak, hogy milyen különböző játékokkal játszanak, akkor annak az egy gyermeknek és annak a családnak nagyon nehéz dolga van.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Csongor vagyok. Hát majdnem nincs, amit mondjak, nagyon ügyesen fel van készülve hát a szakmabeileg a meghívottja, gratulálni tudok.
Azért faggassuk még, mert bírja, gondolom.
Nagyon-nagyon ráívelt a pontokra, tehát én benne vagyok abban, amit ő mondott, tehát sokan azt hiszik, és megint én nem vagyok ellenes, de azt mondtam, a gyereknek 13-14 évig nincs, amit keresen, nem, hogy odaadom az enyémet, odaadjuk a miénket, de ugyanakkor, mielőtt a gyerekre rátérnék, először olyan világnapot kéne, szerinte hetente olyan világnapot kéne a szülőknek, és a pedagógusoknak, és a felnőtteknek tartani, hogy ők legyenek azok, mert már például az én fiam most van ott, és oda akartam kérni, csak nem akarom nagyon fenntartani a vonalat, hogy lehet. Tehát átalakítottuk, és mikor kigondoltuk, hogy több gyereket akarunk és nagy családot, másképpen léptünk. És benne vagyok abban a generációban, aki ilyen átmeneti, hogy én is úgy rám suppan, gyerekkoromban nem volt. És nem is nagyon tudtuk kezelni, de viszont tanúsítom, hogy lehet. Nem ellenes vagyok, hanem lehet. 13 évet tölti hamarosan, és most is úgy adtam én most már a telefon neki, hogy sokszor reggel megy, és elfelejti vinni. Tehát hál' Istennek elértem azt a szintet, hogy abszolút nem vedek, és ő, úgy ahogy mondták, az osztályban nagyon rég az egyedüli, akinek nem volt telefonja, és semmiképpen nem tudják cikizni sem, mert, amit ahogy elmondta, most nem azért, hogy dicsérem, tehát itthon nem a telefon, le van téve a telefon, és van két szülő, aki nagyon is a legtöbb időben vele van. És nem csak vele, hanem az egész család is, vagy testvérek egymás közt vannak, olyan biztonság van benne, és több szülőtekezeten csodálkozok, hogy a szülők egymás közt eszik meg egymást, mert ilyen-olyan csoportok vannak, nem értenek egymást, de nem a gyerek a hibás. Azt válaszolná meg, és nem tudom, hogyha az úr tudja azt a választ, hogy minek van a gyereknek szüksége, mondjuk 14 évet vagyunk, miért van a telefonra szüksége? Azért, hogy mikor elmegy egy kirándulásra, mikor hazajön egy háromnapos kirándulásra, ne tudjon beszámolni, hogy milyen élményei volt, mert mikor ment, leszállt a buszról, felült a buszról, átmentünk a határon, szedem a füvet, mindenről értesíti a szülőt, nincs meg az az élmény. A raktár, ami meg volt régen, nem nosztalgiázok. De szerintem lehet másképp csinálni, és igenis, nekem hárman vannak már iskolában, és egyiknek sincs, és lehet, és nem cikizik. Nem azt jelenti, hogy nincs meg, de a tanárok részéről már a tanárok részéről van a gond, mert úgy nézik, mint a Borny az Újkaput egy-egy tanár. Mert a tanárok is benne vannak abban a generációban, a 30-40-es években, akik már átestek a kerítésen, és elképzelhetetlennek tartják, hogy a gyereknek ne legyen telefonja. Tehát ott kéne dolgozni a tanároknál, és nagyon jó lenne, hogy ott a szülők, szerintem a szülők lustaságos, a szülőknek az, hogy nincs időm, az nem válasz. Az nem válasz.
Igen, köszönjük
szépen. Gratulálok a témához is, és mind általában a meghívott is szakértelme nagyon magas.
Köszönjük szépen.
Köszönöm. Igen, válaszolnék, illetve hát bekapcsolódnék, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa volt arra, hogy lehet is, és azt gondolom, hogy természetesen itt nem a gyerekben keresendő a hiba, ezt nagyon-nagyon fontos itt is hangsúlyozni, hanem, és nem is hibának nevezni, mert most az én életemre levetítve nézem, nagyon hosszú ideig voltam képernyő függő. És ennek megvan a maga története, ezzel nem mutatnám a kedves hallgatókat, de ugye nagyon nehéz úgy azt mondani a gyermekemnek, hogy kisfiam, kislányom, te aztán soha ne telefon, vagy nehogy ne, te, neked nem jár a telefon, neked nem jár a képernyő, akkor, hogyha én folyamatosan bele vagyok esve. És ezt kell megvizsgálni, hogy vajon milyen szerepet tölt be a mi életünkben, a családunknak az életében a képernyő. Nagyon nagy százalékban ez valamiféle szorongásoldó. Rá lehet fogni arra, hogy a munkámat végzem rajta, és stb. Én tudom, hogy saját magunkat néha hogy bolondítjuk azzal, hogy elengedhetetlen az életünkből, de azt hiszem, hogy aki tudatosan szeretne élni, és a kedves hallgatónak is mondom, hogy küzdünk ezzel mindannyian, a szakemberek is mindenki küzd, azért, hogy tényleg a jelenben tudjon maradni, és ennek megvannak az okai, hogy egészen a gyermekkortól, hogy hogy nőttünk fel. Ugye azt is mondja a szakirodalom, hogy valamiféle kötődési űrt próbál betölteni a gyermek mindenféle okos eszközzel, figyelemeltereléssel, stb. Ott, ahol összetudnak kapcsolódni a családok, ahol vannak közös programok, ahol az anyukának, apukának nincs két munkahelye, ahol a gyermeknek nem kell délután az iskolából rögtön a minden délután valami órára mennie, mert hogy ugye teljesíteni kell, hogy az elsők között legyünk, verseny van. Ott azokban a családokban, ahol ez nem feltétlenül van jelen, ott a gyermekek kiegyensúlyozottak. Itt az a probléma ezzel a kütyüs történettel, hogy egyre inkább nő a figyelem zavaros, a figyelem hiányos gyermekeknek a száma, és ez többek között, már sok összetevő van, de többek között annak is köszönhető, hogy ennek, ezeknek a kütyüknek a jelenlétében nagyon nehéz, mondjam azt, hogy fenntartani a gyermeknek a figyelmét más, lassabb, vagy olyan dolgokhoz, amelyek elmélyülést igényelnek.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Terés vagyok, Székelyudvarhelyről.
Hallgatjuk.
Azt szeretném elmondani, hogy a gyermeknek gyermekkorában nem kell mindent megadni. A szülő ne teljesítse minden kívánságát. Az a gyermek lássa be, hogy a szülő dolgozik, a szülő küzd, és érezzen vele együtt, hogy milyen nehéz megszerezni a pénzt mindenre. Azon kívül a gyermeket rá kell szoktatni az olvasásra. Azáltal, hogy olvas, a képzelő tehetségét fejleszti, és rá kell szoktatni a munkára. Gyermekkorunkban, mikor iskolások voltunk, hazamentünk az iskolából, letettük az iskolatáskát, ebédeltünk, és mentünk a mezőre dolgozni. Beláttuk azt, hogy a szüleink mennyit kínlódnak, mennyit dolgoznak, és igyekeztünk segíteni. Mikor hazamentünk az iskolából, illetve hazamentünk a mezőről este, akkor tanultunk. És mégis elértük azt, hogy diplomát szereztünk, beláttuk a szüleink kínlódását, segítettünk nekünk mindenben, állatnevelésben, a mezőgazdasági munkában, és olvastunk. Nem voltunk elfoglalva azzal, hogy bámultuk a telefonokat, néztük a televíziót, mert akkor nem is volt ennyi informatikus rendszer, és megtanultunk olvasni, számolni, irodalmi ismerettségünk volt, megtanultunk helyesen írni, olvasni, beszélni. Tehát a gyermeknek nem kell minden megadni, hanem érezze át, hogy a szülei kínlódnak, dolgoznak érte, és venye részt az egész családi programban.
Igen, köszönjük szépen, Terész, hogy ezt elmondta. Szóval, hogyan tudjunk nemet mondani a gyermeknek, ha meglát egy babát, egy pisztolyt, egy akármit a kirakatban, és az kell neki, akkor is, hogyha ez lesz a 25. darab otthon.
Igen, itt pont a 25. darabban van, azt hiszem, a probléma. Nagyon sokszor, nagyon sokszor beszélünk arról előadások során, hogy akkor hogy van az, amikor a gyermek valamit nem kap meg, és elkezd ugye hisztizni, ezt szoktuk általában mondani. Én azt gondolom, hogy a gyermeket nagyon sok mindenre meg kell, mi tanítsuk, hát mi vagyunk a felnőttek, mi vagyunk a, úgymond az érettek. Itt, ahogy a kedves hölgy is mesélte, hogy akár meg kell tanítani dolgozni. Most hát ezek a tanulások, tanítások szerintem úgy működnek, úgy tudnak igazán működni, hogyha a szülő által mutatott példa, az kívánatos a gyermek számára. Hogyha azt látja a gyermek, hogy a szülei belehaltak a munkába, akkor valószínűleg tartom, hogy a rövidebb utat fogja majd választani, seftelni fog, vagy valami olyat fog találni, ami nem ennyire nehéz vagy fájdalmas. De hogy visszatérjek a kérdésre, tehát ugye a gyermekem akar valamit, és én tudom, hogy neki arra úgymond nincs szüksége, mert ez a fontos kérdés, hogy szüksége van-e rá, vagy nincs. Arra a 25. babára biztos, hogy nincsen szüksége. Na most az van, hogy ezt nem kaphatja meg, ezt én elmondhatom neki felnőtt módjára, hogy ezt azt gondoljuk, hogy egyrészt lehet, hogy nem fér bele a büdzsébe, stb. Otthon van még 24. Erről ki fog borulni? Ugye főleg minél kisebb, annál inkább. De vajon nem az a dolgom nekem felnőttként, ezt még felteszem a kérdést, aztán mindenki válaszol, ahogy érzi. Nem az a dolgom nekem, hogy megtanítsam azt is neki, hogy nem lehet minden az övé. Hogy nem lehet mindig minden a miénk. Hogy vannak bizonyos élethelyzetek, ahol meg kell tanulni elgyászolni dolgokat. És mert ha ez nem így történik, akkor majd amikor ő kilép a világba, és neki lesz valamennyi pénze, gondolom, hogyha elkezd dolgozni, de meg fogja tapasztalni azt, hogy hát várjunk, hát mindent nem fogok tudni ebből megvásárolni, minden nem lehet az enyém. És azt hiszem, hogy a szülőnek ez is a feladata, hogy megtanítsa, akár példával, elmagyarázva, hagyva a gyásznak a folyamatát megélni a gyermekben, hogy igen, nem lehet minden a miénk, de ettől az életünk még lehet teljes.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, István vagyok. Az egyik barátom elmesélte, hogy a kicsi piacskája hazament az iskolába, ötödikes volt, és azt mondta, édesapám, van egy ötletem. Hát milyen ötleted lehet neked, öt éves, vagy ötödik osztályos? Azt mondja, költözünk el innen. Hova költözünk? Hát nem jó az iskolával szemben, azt mondom, anyuka közel van, a munkahely az, én is közel vagyok. Azt mondja, azért költözünk el, mert az osztályból mindenkit kocsival visznek iskolába, egyedül én vagyok, akit gyalog megyek. Na itt a probléma, tetszik látni az egész mindenségben, hogy a gyermeket az iskolába 100 méterre is már kocsival visszük. Itt az egy probléma. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, István, ha csak ez lenne az egyedüli probléma, akkor boldogok lennénk, de igen, ez is egy gond.
Igen, azt kell észrevenni, látni. Most én ugye újra mutogatni nagyon könnyen tudnánk, hogy kirontott el is hol, de nem ebben látom a megoldást, hanem abban, hogy figyeljük meg azt, hogy mennyire felgyorsult a világ, felgyorsítottuk a világot. Mondjam így, azért mondom többes számban, azt gondolom, hogy mindannyian benne
hát,
vagy.
Mi is részesei.
Így van, itt az a nagy kérdés, hogy én erre a gyors vonatra fel akarok-e ülni. Mert az, hogy én azt gondolom, az nagyon nagy becsapás, hogyha nem vesszük fel a világgal a tempót, akkor le fogunk maradni mindenről is, és kikerül, vagy hogy mondjam, elrobog mellettünk az élet, és a gyermekeink perifériára sodródnak. Mert azt hiszem, hogy mindig voltak, és lesznek is olyan emberek, olyan közösségek, akik a lassítás mellett döntöttek. És itt most nem a végletekbe gondolkodok én, hogy akkor kiszálltam, és még elektromos áram se legyen a házamban, hanem egyszerűen vannak azok a szakmák, például most egy asztalos, aki akár azt tudja, az úgynevezett flow élményt meg tudja élni, hogy a kreativitásnak, az alkotásnak az örömét megélve létrehoz valamit, és azt ki is fizeti. És abszolút az a kérdés, hogy én felnőttként merre orientálódom, hogyan találtam meg magamat a világban, és a gyermekem is ezt fogja követni. Tehát ez a példa is igaz, amit mondott az úriember, hogy azért akarnak gyermekek kiszállni iskola közösségből, mert mindenkit autóval visznek őt, meg nem, de olyan is van, aki arra büszke, hogy már pedig én anyám, édesanyámmal, vagy édesapámmal elsétálok az iskolába, mert nekem az valamilyen szinten, vagy nekünk az egy közös program, egy közös én idő. Úgyhogy ezt nyilván mind a két oldalát érdemes megnézni az éremnek, és akár még feltehetj magunknak a kérdés, hogy akkor hogy döntünk? Már hogy a döntés a miénk, abban teljesen biztos vagyok.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Ákos vagyok ehhez. A hölgynek is igaza van, Sziszén, az úrnak is. Az úrembernek a hangján úgy hallom, hogy udvarhelyi bátyám ott lakik. Mi kitaláltunk, ketten voltunk gyerekek, hogy a pisztolya kapcsolatban. Olyan alakú fa, rögtön eltörtük a fát, és vagy kardoztunk, vagy pártájáratunk, úgy nevesszük. Akkor én 66 évet betöltöttem a bátyámmal, a 68-at tölt az időt, de megkaptuk a játéknak a idejét. Gyerekek voltunk, és a másikot, ebben, amit az úr mondott, hogy iskolában, én a leányommal ezt megjártam, más helyet, a kettő odajárt a húzas iskolába, és a művészetibe. És az anyának addig időt, hogy hát ő Tündi Sasszika járnak a közésőkkel, buszodós korán kell kelljen, akkor nem is tanultna. A 8-as médiával az anyát nem hagyta, hogy beírassa a rajza tovább, mert a 8-as kapott csak. Hegedűre nem mehetett tovább, és azt mondta nekem, ha mondta, menesse, hát olyan könnyű rajzolni, én tényleg szeretek, na. És azt mondta nekem, hogy nem szeretek rajzolni. Na most mondtam neki, na látok, zenével, mert a hozzátra a zenével, rajzolva mondom, az életedet le tudtad, hogy nem kéne semmit se csinálni. Olyan könnyen, a legkönnyebb, ez egy könnyű, aki szereti, na.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk Ákos. Kíván-e reagálni rá, Csongor?
Igen, van itt egy nagyon fontos gondolat jutott eszembe, legalábbis szerintem fontos, hogy a gyermekek ugye hazajönnek, azt mondják, hogy apu, anyu, unatkozom, és ha odaadjuk neki az eszközt, akkor megvan oldva minden. Itt van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy a kreatív magány. És valójában a kreatív magányra van igazán egy kisgyermeknek szüksége, ami azt jelenti, hogy unatkoznia kell egy pár pillanatig, mert hogyha elkezd unatkozik, akkor aztán elkezd gondolkodni. Elkezd az ő belső világa egyre inkább működni, és meg lehet figyelni azt, már akinek van ez türelme, az a néhány perc, hogy amikor a gyermekünk megkapja azt a szeretett csomagot, hogy megölelgettük, megpuszígattuk, kicsit megráztuk, akkor be fog valószínű menni a szobájába, vagy akár ott körülöttünk, és egy adott pillanatban azt veheti észre az ember, ezt megtapasztaltam a 7 éves kislányunknál, hogy elindul a fantázia, rajzol, énekel, különböző történeteket talál ki. Hát ugye tudjuk, hogy a Mici Mackóban is Robert Gida találta ki az állatokat, tehát az ő fantázia világa elkezd működni, és hosszú perceken, de akár órákon keresztül is ebben a fantázia világban el van. És nekik kiskorban abszolút erre van szükségük.
Még egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
János vagyok. Én vagyok a vonalban?
Igen.
Na, én hallgatom a műsorukat, és nagyjából én is egyetértek önökkel, csak itt az én meglátásom szerint a gyermeknevelésnél továbbra menve, majd mikor eléri azt a kort, hogy felnőtt lesz. Leginkább én úgy vélem, hogy ott kezdődik a gond, hogy aki mindent megkap, és minden meg van engedve, majd mikor egy olyan posztba jut, az nem fogja belátni, hogy mi szükséges azoknak a személyeknek, aki ő irányítani kell, vagy az a személy, aki olyan posztba lesz, meg ilyen. Mert úgy képzeli el, hogy mindent lehet neki, és mindent meg szabad engedni. Köszönöm, hogy megtaláltam.
Igen, köszönjük szépen. Most itt az a kérdés, hogy kerülhetnek-e ilyen pozícióba ilyen emberek? Hát nyilván kerülhetnek, az esélyük megvan, de képesek lesznek-e arra?
Sajnos most itt nagyon kiábrándító leszek.
vezető pozícióban nekem az a tapasztalatom, hogy nem mindig a legjobb vezetői készségekkel megáldott emberek kerülnek. És sőt, akkor itt kezdődnek. Itt lehet, hogy nem akartam én mondani. Igen, itt kezdődnek azt hiszem a gubancok, amikor szükség lett az, hogy én vezető legyek, hogy én hatalmú legyek, mert hogyha nekem ez szükségletem, hogyha az én önbecsülésem ettől lesz nagyobb, és ugye ez visszamehetünk a gyerekkorba, hogyha a gyermekem nem kapja meg azt tőlem, a családtól, a világtól, hogy önmagadba, anélkül bármit is teljesítenél, önmagadba egy örömforrás vagy nekünk, vagy örülünk, hogy itt vagy, szeretettel vártunk, és nem kell a szeretetünkért neked megküzdened, tehát hogyha ezt nem kapja meg, akkor az emberek különféle módon próbálnak ezen a kicsit alacsonyabb önbecsülésen valamiféleképpen, hát nem tudom, kompenzálni. És a legegyszerűbb ugye erre a hatalom. És onnantól kezdve, hogy valaki azért kerül vezetői, vagy azért tornázza magát vezetői pozícióba, hogy hatalma legyen az emberek fölött, akkor nagyon nehezen, vagy az is lehet, hogy egyáltalán nem fogja nézni a mondjuk a hierarchián alatta elhelyezkedőknek a szükségleteit. Úgyhogy ez sajnos egy ilyen fura helyzet, hogy fogalmazzak így.
Igen, itt egy érdekes SMS névtelenül írja valaki, városi gyerekből csak csavargó lesz. Hoppá, akkor mindenkiből csavargó, vagy mit tudom én, 60%-ából csavargó lesz a gyerekek?
Azt gondolom, hogy lehetne ebbe igazság is, de ugye mindig a saját szűrőinken keresztül látjuk a világot, vagy a szemüvegünken keresztül. Szerencsére nem ilyen fekete és fehér a történet. Olyan szempontból, hogy bizony vannak városon élő szülők, mindig indulunk így a családból a szülőkből, akik egyre tudatosabban szeretnének élni, és egyre tudatosabban szeretnének gyereket nevelni. Na most az, hogy valaki csavargó, nem tudom pontosan mit jelent, vannak elképzeléseim, de általában az én olvashatomban a csavargó az, aki ugye nem kapcsolódik a szüleihez, lent a bandázik a fiúkkal, csak hogy a bandák, nézzük meg, hogy megszűntek-e, mert hogy úgy néz ki, hogy a bandák átlettek helyezve az online térben, most úgy bandázunk, hogy egy virtuális puskával lőjük egymást a világnak a különböző részein, tehát hogy nagyon kevesen maradtak lent az utcán, de hogy azokból lesz szerintem úgynevezett csavargó, bármit is jelentsen ez, akinek tényleg nincs egy bizalmas, egészséges kapcsolata a szülőkkel, és hogy nagyobb az esély arra, hogy városon történjen meg el, az viszont aláírom olyan szempontból, hogy nézzük meg azzal, hogy beköltöztünk a panellakásokba, a nagyszülők távol vannak, az igazi, mondjam azt, emberi kapcsolatok azok felszakadozóban vannak, mert hogy egy gyermeknek arra lenne szüksége, hogy minél több felnőtt vegye őt körül, nem csak a szülők, a nagyszülők, hanem akár nagybácsik, keresztapák, családbarát, családi jó barátok, akikhez tud kapcsolódni. Na most ez városon igencsak megváltozott az elmúlt évtizedekben, úgyhogy ha a kérdésnek ezt a vetületét nézzük, akkor ebben még részigazságok igen, akár lehetnek is.
Hogyan tapasztalja, folyamatosan motiválni kell a gyerekeket? Mert ugye a közösségi oldalakon az azonnali visszajelzés dicsérethez szoktak, valamit felteszek, aztán rögtön jön rá 1000 like, vagy 2000, vagy akármennyi. Szóval motiváljuk, vagy azért még egy-két szidás is beleférhet a gyereknevelésbe?
Ó, mi ez nagyon jó kérdés, nagyon szeretem ennek ezt a témakört.
Kettő percünk van összesen.
Jó, gyors leszek akkor. Nagy kérdés az, hogy kinek akar megfelelni, most ezt a megfelelést idézőjelben is teszem kicsit a gyermekünk. Ha azt nézzük, hogy megszületett, és az első számú kötődési pont az mindig az édesanyja és az édesapa, evolúciósan is az van, hogy a gyermek nekünk akar megfelelni, mert mi vagyunk a túlélésének az áloga. Ez nyersen hangzik, de sajnos, vagy nem sajnos, ez így van. Az már egy intőjel, hogyha az én gyermekem az Instagramra, Facebookra, mit tudom én, melyik platformokra tesz fel tartalmakat, fényképeket, hogy kívülről, a családon kívülről ítéljék meg, fogadják el, szeressék. Ez azt jelenti, ezt ki kell, hogy mondjuk, hogy otthon valami nem működik jól, nem kapja meg a megfelelő visszajelzéseket, amire a szüleitől lenne elsősorban szükség.
Azt írja egy hallgató szintén SMS-ben, aki nem járja végig a szamár létrát, abból nem lesz jó vezető. Nem is a jó vezetőkről, csak a vezetőkről beszéltünk, nem?
Hát igen, azt gondolom, hogy a jó vezető az most itt kliséket fogunk használni, jó példával jár elől. Van egy ilyen könyv is, azt hiszem, hogy a jó vezető ebédel utoljára, hogy valahogy így van. Még meg kell tapasztalni nagyon sok dolgot ahhoz, hogy egy ember ne a könyvekből, hanem tapasztalatból vezethessen.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Miklós Csongor, pszichológus volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és hát ismételten boldog és felhőtlen gyermekkort kívánunk minden gyereknek, és azt ajánljuk nekik, hogy élvezzék ki ezeket az éveket. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm én is.